egyszer utoljára jó reggelt kívánok nektek, mármint nem úgy utoljára, hanem ma utoljára. Apostolok cselekedetei könyvét tanultuk az elmúlt sok-sok-sok héten át, és ugye múlt héten a Krisztián ott fejezte be, hogy Pál Korintusba volt, és ott kezdett tanítani. Ez Pálnak a második missziós útja. Erről csak így nagyon röviden annyit, hogy nyilván amikor Pál elindult erre az útra, akkor nem volt ez így megcímkézve, hogy ez a második missziós utam, és nem volt egy ilyen, nem tudom, megosztott dokumentum, ahol jegyezték, hogy kinek mi lesz a dolga. Ezt később neveztük el így, hogy második missziós út. A lényeg az, hogy Pál Aténből, ahol mérsékelt sikereket aratott, elment Korintusba, amiről múlt órán tanultuk, vagy múlt héten tanultuk, hogy ez egy bűnös város volt, ez a jelző illeti legjobban. Egy olyan város volt, ahol szépen kifejezve nem Isten szíve szerint éltek az emberek, és nem úgy éltek, ahogy az jó lett volna. Egy görög városról beszélünk, ahol voltak zsidók is, és Pál ugye szokásához híven először a zsinagógába ment be, és ott keresett kapcsolódási pontokat, ott kezdett el beszélni Jézusról a zsidóknak. Úgyhogy nagyon picit visszanyúlok a múlt heti versekhez, és elolvassuk, hogy legyen egy kis áttekintésünk, hogy hol tartunk. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, mármint Pálnak a zsidók, amikor ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik: véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Titus Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki nem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Szóval érdekes helyzet ez, hogy Pál miután a zsidókkal, a saját népével nem találja a hangot, és nagyon nem elfogadóak vele, azt mondja, hogy rendben van, akkor megyek a pogányokhoz. Erről egy nagyon picit szeretnék beszélni, hogy azért ez nem volt egy olyan nagyon egyszerű dolog. Nekünk nem tűnik ez nagy dolognak így 2000 év után, meg úgy, hogy távol vagyunk ettől a kultúrától, de egy ókori zsidó embernek, pláne egy hithű zsidónak, mint aki Pál is volt, az, hogy pogányok közé megy, egyáltalán csak, hogy fizikailag ott van közöttük, és közösséget vállal velük, hogy leül velük, beszélget velük, együtt eszik velük, már ez egy nagy dolog volt. Hát még az, hogy ő úgy ment a pogányok közé, hogy meg volt róla győződve, hogy Isten jó híre, az evangélium, az nekik is szól, és ő hozzájuk is szól. Szóval amikor Pál hoz egy ilyen döntést, hogy ő megy a pogányok közé, az egy vízválasztó, az egy nagyon komoly döntés. Persze mondhatjuk azt, hogy Pál ekkorra már életének ebben a szakaszában túl volt alapvetően ezen a döntésen, tehát ő már elfogadta azt a tényt, hogy az evangélium szól a pogányoknak, de mégis itt megint van egy olyan pont, és ez újra és újra ismétlődik, ahol először a saját népét akarja tanítani, Istenhez vezetni, és aztán van egy váltás, ahol azt mondja, hogy veletek ez nem megy, úgy tűnik, mennem kell a pogányokhoz. Ugye említettem azt, hogy Korintus egy bűnös város volt. Ez olyan, nem tudom, kicsit olyan megfoghatatlan, de csak hogy értsük azt, hogy ez mit jelent. Nem azt jelenti, hogy Pál ott van ebben a városban, és nem tudom, ilyen szent borzadállyal nézi őket, és próbálja távol tartani magát az emberektől, hanem ott van ebben a városban, és mégis közösséget vállal velük, mégis tanítani akarja őket, mégis úgy érzi, úgy hiszi, hogy az evangélium, az örömhír az jár ezeknek az embereknek, hogy Isten szólni akar hozzájuk. És az, hogy milyen volt ez a város, csak egy érdekes lista, azt hiszem múlt héten is említette a Krisz, de újra felolvasom. Pálnak az egyik levelében ír erről, hogy azt mondja, az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Hívő emberként meghallunk egy ilyen listát, és azt hiszem Pál is hasonlóan lehetett ezzel zsidó emberként. Meghallunk egy ilyen listát, és ami először bennünk erre a válasz, a reflexió az, hogy távol akarjuk tartani magunkat ezektől az emberektől. Megítéljük őket, elítéljük őket. És mondhatjuk erre azt, hogy oké, hát Pál is ezt teszi, felsorolja, hogy milyenek. De én azt gondolom, nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy Pál igen, elítélte a bűnt, nem is azt mondom, hogy elítélte, hanem azzal, hogy például ír egy ilyen listát, nyilvánvalóvá teszi, hogy milyenek vagyunk, hogy milyenek vagytok, milyenek vagyunk mi emberek. Tart egy tükröt az emberek elé, ezzel együtt nem határolódik el tőlük. Nem azt mondja, hogy amiért az emberek önzők, pénzsóvárak, stb. Ezért aztán semmi közöm hozzájuk, és Isten haragja, sújtsa őket, hanem azt mondja, hogy én látom, hogy ilyenek vagytok ti emberek, hogy ilyenek vagyunk mi emberek, és ez miatt van szükségünk a megváltásra, az evangéliumra. És ezt azért tartottam fontosnak elmondani, hogy amikor ezzel találkozunk, és Pál írásaiban sokszor előjön, amikor ezzel találkozunk, hogy ilyen nyíltan ki vannak mondva a bűnök, tehát le vannak írva tényszerűen, hogy ilyen, olyan, amolyan, azt hiszem, ez soha nem azzal jár, hogy elítéljük az embert, hogy kirekesztjük az embert, hogy megvetjük az embert, hogy lenézzük az embert, aki ilyen, aki ebben él, hanem egész egyszerűen ez a tényeknek a felismerése, egész egyszerűen egy szembenézés azzal, hogy ezek vagyunk mi. Úgyhogy itt tartunk most, Pál tanítja az embereknek Isten igéjét, az evangéliumot. Nagyon érdekes, hogy habár ugye a zsidóktól elhatárolódik onnantól, mégis a ház, ahol ő él, ahol tanít, az a zsinagóga mellett van, a zsinagóga szomszédságában. Szóval picit ilyen vicces, hogy szeretném, hogy elképzeljük, hogy járnak a zsidók a zsinagógába a maguk módján találkozni Istennel, és közben folyton látják azt, hogy Pálnál ott van egy tömeg, jönnek, mennek emberek, tanítja őket. Nyilvánvalóan nagyon bosszantotta ez a vallásos zsidókat. És így is volt, láthatjuk a következő versekben, egyébként, ha valaki szeretné a Bibliába kikeresni, akkor az Apostolok Cselekedetei 18. részbe járunk, és ugye a 11-es, 12-es verstől kezdjük a mait. És azt mondja, hogy amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal pára támadtak, a törvényszék elé vitték, és így szóltak, ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék Istent. Úgyhogy megtörtént az, amit itt már előre is vetítettem, hogy a zsidókat felbosszantotta az, hogy Pál valami más módon beszél Istenről, és tesznek is valamit, hogy ennek véget vessenek. Olvasunk itt egy nevet, Gallió. Gallió volt Akhája helytartója. Hát nagyon izgalmas ez a Gallió, ez Szenekának volt a testvére. Én úgy örültem, amikor ezt megláttam, milyen kicsi a világ, Szenekáról már tudunk valamit. Ugye egy híres író, filozófus, édes tesója volt Gallió. Úgyhogy ez nekem tök jó volt, hogy nem egy ilyen ismeretlen senki. Plusz, amit tudunk, hogy ez a Gallió, ez 51 és 52 között volt ebben a hivatalban helytartóként. Úgyhogy Pál életében ez egy olyan pont, ahol itt tudjuk a legbiztosabban behatárolni időben, hogy mikor, hol járt. Ez csak így érdekesség, ha valakit ez érdekel, akkor ez az egy pont van a Bibliában, ahol ilyen nagyon pontosan tudjuk, hogy hányba, hol volt Pál. Ez lehet viszonyítani a többit. De vissza a történethez, zsidók megvádolják Pált, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent, erre tanítja az embereket. Örök emberi viselkedés az, hogy félünk a változásoktól, félünk attól, ami egyszer úgy tűnik, hogy bevált. És így vannak ezzel ezek a zsidók is. Ugye beszélünk sokszor a zsidókról, a vallásos zsidókról, akik így rendre az apostolok cselekedeteiben, rendre Pál ellenségei az evangélium ellen vannak, vagy Pétert börtönbe vetik, és a többi. De egy picit kapcsoljuk át az agyunkat, és gondolkodjunk az ő fejükkel, hogy azért valahol ez érthető. Valahol érthető az, hogy ők éltek valamiben, megszoktak egyfajta rendet, egyfajta életet, egyfajta viszonyulást Istenhez, és itt nagyon nagy változások voltak, nagyon gyökeresen meg akarta ezt újítani Pál, illetve nem ő akarta, hanem Isten újította ezt meg Jézuson keresztül. Úgyhogy valahol érthető az, hogy ezek a vallásos emberek egész egyszerűen féltek ettől a változástól. Ők támaszkodtak a törvényre. Ugye a törvény alatt értjük a mózesi törvényeket, értjük azt, amit Isten adott az ő népének. És itt szeretnék egy picit elidőzni, mert azt hiszem, hogy itt van egy nagyon nagy váltás az Ószövetség meg az Újszövetség között. Ugye a törvény azt mondja nagyjából, hogy tartsd be ezt, és ezt, és ezt, és akkor élni fogsz ezáltal. Tehát, hogyha jól viselkedsz, megkapod a jutalmad körülbelül, nagy vonalakba. És jön Jézus, jön az evangélium, és furcsa módon az történik, hogy az ember azzal találkozik, hogy ő neki hinnie kell Jézus áldozatában, hinnie kell abban, hogy ő meghalt az ő bűneiért, és ebben van az üdvössége. És Pál nagyon sokat ír erről, majd fogjuk később biztos nézni római levélbe és a többi levélbe. Ír erről, hogy működik ez, hogy akkor mi van a törvénnyel, mi van a hittel, hogy akkor a törvényt azt dobjuk a kukába, nincs rá szükség, mert most csak marad az, hogy hiszünk az evangéliumban, és akkor üdvösségünk lesz. És erről szeretnék egy picit beszélni, hogy mit gondolt erről Pál, hogy próbálta ezt átadni ott az embereknek, és hogy lehet ezt az egészet feloldani, hogy a zsidók joggal bírálták Pált, hogy ő most új módon akarja Istent követni, vagy egy új mód van, nem a törvény, hanem valami más. És Pál ír erről a Galata levélben, a harmadik részben, azt mondja, hogy mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Aztán egy következő versekben írja, ugyanígy Galata levélben, hogy mielőtt eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Na most ez kicsit tömény, de picit lefordítva, vagy átfogalmazva. Arról beszél Pál, hogy a törvény volt az, amit Isten adott a népének, a zsidóknak, egész egyszerűen az miatt, hogy tanulják meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugye máshol írja Pál azt, hogy ha nincs törvény, akkor nincs törvényszegés. Magyarul a törvényre szükség van azért, hogy az ember lássa azt, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami helytelen. Ez a törvény az, amiben az akkori vallásos zsidók bíztak, hogy ez fogja őket üdvözíteni, ez fogja őket méltóvá tenni arra, hogy Istenhez kapcsolódjanak, hogy Isten megváltott népe maradhassanak, és egyáltalán ez volt, amiben bíztak. És az egész evangélium, és különösen Pálnak a megközelítése, ahogy ő fölépítette ezt a fajta logikai rendszert, hogy hogy működik a törvény, a kegyelem, ezek hogy függenek össze, és hogy nem függenek össze. Ez az egész azt tanítja, hogy a törvény jó, csak egy bibi van vele, hogy nem tudjuk betartani. Szóval nem a törvénnyel van baj, hanem velünk van baj. És ez annyira nem is Pálnak a találmánya, mert Jézus a hegyi beszédben beszél a törvényről, a parancsolatokról, és ezt szeretném elolvasni, mert valószínűleg legtöbben tudjátok, tudjuk, de mégis érdemes átismételni. Azt mondja Jézus itt a Máté 5-ben, hogy mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókért és farizeusokért, akkor semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szemben, vele szívében. Jézus se tanít mást, mint amit Pál. Azt mondja, hogy van ez a törvény, amiben vannak tételes parancsolatok, vannak előírások, amiket be kell tartani ahhoz, hogy te jó legyél. Viszont nagyon úgy néz ki, hogy ezt nem tudjátok betartani. És Jézus fogja is ezt a mércét, ami mondjuk itt van, fölrakja még sokkal magasabbra, és azt mondja, hogy ha netán eljátszottál volna a gondolattal, hogy te be tudod tartani a törvényt, mert te nem ölsz, nem paráználkodsz, nem lopsz. Én azt mondom, hogy akkor se ér az egész semmit, mert a szíveddel van a baj. Azzal van baj, hogy te ott belül igazából akarnál lopni, akarnál ölni, akarnál paráználkodni, ezt mind-mind akarjuk tenni adott esetben. És az, hogy nem tetted meg, az egy dolog, de a szíved az nincs a helyén. És ez az, amit nagyon-nagyon nehéz volt megérteni akkor a vallásos zsidóknak Pál korában, most vissza a abcsel történetünkhöz. Nagyon nehéz volt nekik ezt elfogadni, hogy az a törvény, amiben ők bíztak, az a mózesi törvény és azok a vallásos dolgok, amikbe ők a hitüket vetették, az tulajdonképpen nem tudja őket megmenteni, mert nem képesek erre, hogy ez szerint éljenek. Úgyhogy nem a törvénnyel van a baj, nem a törvényt kell kidobni, hanem velünk van baj. Római levélben mondja Pál, a törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Egyébként Jézus is mondja ezt, hogy a törvény az jó, tehát nem azzal van a baj. Folytatja Pál, akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn, mi volt a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Na most ez egy olyan vers, amire Péter írta valahol az egyik írásában, hogy Pál néha ilyen nagyon nehezen érthető módon fogalmaz. Igen, ennek kétszer kell neki futni, de szerintem értjük. Azt mondja, hogy nem a jó lett a halálommá, nem a parancsolat miatt vagyok én bűnös, hanem a parancsolat az, ami megmutatja a bűnnek a bűn mi voltát. Ez szerintem azért teljesen logikus. Ha valakinek nem tiltunk meg semmit, akkor nem is tud ellene vétkezni. De a parancsolat az jó. És aztán szintén római levél, szintén Pál szavai azt mondja, hogy én nyomorult ember kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Szóval Pál is eljut arra a pontra, ahova mindenki, aki igazán őszinte, és elhiszi azt, hogy a törvény jó, elhiszi azt, hogy nem tudja betölteni, vagy nem tudom betölteni, beszéljek magamról, akkor eljutok arra a pontra, ahol azt mondom, hogy ha ez így igaz, akkor nekem nincs esélyem. Tehát ha igaz az, hogy a törvény úgy jó, ahogy van, igaz az, amit Jézus mond, hogy neked elég csak haragudni valakire, már gyilkos vagy, akkor én nem tudom betölteni. Ergo nekem annyi. És erre mondja Pál azt, hogy kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből, hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Úgyhogy a megoldás, a feloldás az itt van Jézusban. És ez azért fontos, megint csak visszatérünk oda, hogy miért idegesítette ez Pálnak a kortársait, a zsidó embereket. Valahol ez ilyen nagyon igazságtalannak tűnik, hogy vegyünk egy farizeust, egy írástudót, aki megfeszül abba, hogy betartsa a törvényt, és ezek tényleg sok mindent betartottak. Tehát rengeteg dologról lemondtak, rengeteg dologra odafigyeltek, és azzal szembesíti őket ez az új tanítás, hogy ez az egész önmagába nem ér semmit, és nektek ugyanúgy szükségetek van Jézus megváltására, mint annak a bűnös korintusinak, akiről az előbb az a 30 tételes lista szólt, hogy mennyire bűnös. Kicsit hasonló ez a helyzet, mint a tékozló fiú története, ha emlékeztek, amikor visszatér az atyához, és hogy az idősebbik testvér az teljesen fel van háborodva, hogy elherdálta az összes pénzt, és most visszajön, és az apja pedig ilyen kitörő lelkesedéssel fogadja. Szóval emberi szempontból igazuk volt. Emberi szempontból nézve tök jogos a felháborodás. És szerintem itt fontos azt értenünk, azt tudni, hogy ahhoz, hogy el tudjuk fogadni ezt a fajta, tegyük nagyon idézőjelben, igazságtalanságot, hogy Isten csak úgy megbocsát Jézuson keresztül, hozzáteszem, nyilván ez a csak úgy, ez azért valakinek nagyon sokba került, mármint Jézusnak meg kellett halni. De ahhoz, hogy ezt elfogadjuk, ahhoz kell egyfajta alázat. Kell az, hogy szembenézzünk azzal, hogy amit ma már említettem, hogy Isten nélkül nem tudunk létezni, nem tudunk normális életet élni. Ehhez kell az a fajta helyes önismeret, hogy szembenézek azzal, hogy ki vagyok én, mire vagyok képes, fölismerem azt, hogy Isten mire volt képes, és mire képes, és azt mondom, hogy értsük jól, nem is akarok neki megfelelni, és ezt egy kicsit kifejtem, ez nyilván nem azt jelenti, és Pál is többször beszél erről a leveleiben, nem azt jelenti, hogy direkt a bűnben élek, mert hogy úgyse tudok jó lenni, akkor tök mindegy, nem ezt jelenti, tehát nyilván ott van a vágy arra, hogy Isten szerint életet éljünk, de nem akarom én összehozni az üdvösségemet. Nem akarok én lenni az, aki valahogy elérem ezt, hogy majd akkor Isten szeretni fog, hanem megadom magam az első pillanatban, és azt mondom, hogy én nem tudok neked megfelelni, de te fölemeltél magadhoz. És van még egy érdekes kapcsolat itt a törvény, meg a szabályok, meg egyáltalán az emberi lét között, hogy ugye beszéltem arról, hogy a zsidóknak az is nehéz lehetett, hogy egy nagy változás, egy megszokottból kilépni egy újra. Alapvetően én azt gondolom, hogy mi emberek úgy vagyunk megalkotva, úgy vagyunk megteremtve, hogy kell nekünk egyfajta függés. Tehát ez belénk van kódolva. És hogyha nem tudunk egészséges módon Istentől függeni, akkor keresünk más dolgokat, amiktől függünk, amik meghatároznak bennünket. Nagyon érdekes az, hogy nagyon sok ember van, aki igazán nem is szeretne szabad lenni, hanem szeretné azt, hogy mondják meg neki, hogy mit csináljon, mert ugye ha szabadok vagyunk, akkor az a mi felelősségünk, nekünk kell dönteni. Egyszerűbb az, hogyha elő vannak írva a dolgok. Ugyanezt a szerepet be tudja tölteni a törvény vagy a vallásosság, hogy nem kell azzal idézőjelbe kínlódni, hogy én döntsem el, mi a jó, meg hogy én meccseljem le Istennel, hanem le van írva ez, így betartod, jó, nem tartod, akkor rossz lesz neked, de hogy ez egyfajta függés, egyfajta alávetett helyzet, alávetem magam a törvénynek, alávetem magam a vallási vezetőmnek, alávetem magam egy, egy filozófiának, amit úgy gondolok, hogy jó, ez mind-mind csak pótlék. És azt hiszem, hogy amikor visszatalálunk oda, hogy Istennek vetem alá magam, az egy olyan függés, ami egészséges. De nézzünk szembe vele, hogy az is függés. Tehát nekünk az élő Istennel való kapcsolatra van szükségünk. Tőle kell függenünk. Jézustól kell függenünk. Ez egy egészséges függés. A többi az nem az. Úgyhogy, hát ennyit akartam beszélni így a törvényről és a hit kapcsolatáról. Remélem, hogy nagyjából lehetett érteni. Szóval ott tartunk a történetben, hogy elvitték Gallió elé Pált, és megvádolták, hogy mindenféle helytelen dolgot hirdet. 14. vers, amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak, ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Aztán kiutasította őket a törvényszék elől. Nagyon érdekes. Pál még mielőtt meg tudna szólalni, történik valami, ugye a Gallió, a kormányzó közbevág és az egész dolgot leállítja. Fölmerül a kérdés, hogy ez mindig úgy működik, hogy amikor bajba vagyunk, amikor meg kéne védeni magunkat, akkor csak dőljünk hátra, és majd Isten csodát csinál, és nem védjük meg magunkat. Azt hiszem, hogy nem, ez nem egy általános recept. Pálról is tudjuk, hogy pár fejezettel később egyszer egy alkalommal, amikor meg akarták korbácsolni, akkor hát önérzetesen kikérte magának, és megkérdezte a századost, hogy szabad-e római polgárt ítélet nélkül megverni. Szóval ott nem hallgatott. Azt hiszem, hogy ez nem egy általános recept, hogy mindig hallgatni kell, és majd Isten közbeavatkozik. Beszél erről Jézus is, a Márk evangéliumában van egy vers, azt mondja, utolsó időkről beszél, hogy amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Szóval ez is azt erősíti, hogy nem azt mondja Jézus, hogy ne beszéljetek, mert majd valami csoda fog történni, hanem hogy ne aggódjatok ezen előre, majd a Szentlélek ad nektek tanácsot arról, hogy mit kell mondani, mit nem kell mondani. Ugye a Szentlélekről tudjuk más részekből, hogy olyan, mint a szél, hogy halljuk az ugását, de nem tudjuk, hogy honnan jön és hova megy. Szóval van ebben valami titokzatos dolog, van benne, megint csak a bizalomhoz visszaérünk, van benne egyfajta ilyen bizalmi kapcsolat Istennel, hogy ha majd bajba leszek, akkor ott leszel mellettem, és segítesz. Nem tudom, hogy, de segítesz. És azt, hogy a Szentlélek megmondja, hogy mit mondjunk, tehát azt mondja, hogy nem ti szóltok, hanem a Szentlélek, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor egy ilyen transz állapotba kerülünk, és akkor Isten lelke beszél belőlünk. Általában ez nem így működik, hanem egyfajta sugalmazása Isten lelkének, egyfajta vezetése. Azt szoktuk mondani, hogy vagy az az általános elfogadott nézet, hogy például, hogy a Bibliát írták az emberek, a Biblia írói, ott is beszélünk arra, hogy a Szentlélek ihlette őket, de ez nem azt jelenti, hogy lediktálta nekik szó szerint, hanem ott vannak ők a leírt szöveg mögött, a személyiségük, a koruk, az ismereteik, de mégis Isten vezette őket. Na, ilyenfajta vezetés lehet az is, hogy amikor nekünk valakivel vitába kell állni, vagy nem kell állni, akkor hogy szólaljunk meg. Pál esetében itt most ennél a résznél az történik, hogy mielőtt meg tudna szólalni, már is történik valami más, valami váratlan. Ugye Istennek nagyon sokszor vannak ilyen B tervei, meg C tervei, meg D tervei, meg minden egyéb. Nem egy kiszámítható valaki, Isten. És ez néha, megmondom őszintén, zavar engem. Lehet, hogy titeket is. És szerintem Pál se értette feltétlen itt ezt. Nem volt olyan logikus, hogy Ugye itt a tök jó lehetőség, hogy a zsidók oda citálják Gallió elé, aki egy értelmes ember. Pál fejében ott lehetett a gondolat, hogy végre egy jó alkalom, elmondom az evangéliumot, itt megvédem a magam igazát a kormányzó előtt. Talán a zsidóknak is összeáll így a végén a kép, hogy akkor én miről beszélek. Lehet, hogy megtér a helytartó, lesz nagy összeborulás, mindenki sír örömében, mindenki megtér, lehet tovább menni. De ugye nem ez történik. Egész egyszerűen Istennek nem ez a szándéka, nem ez a terve. És szerintem ezt nagyon fontos megértenünk. Én nekem egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy valamikor ezt így összeállt a fejembe, hogy mikor próbáljuk megérteni Istent, akkor olyan valamivel kísérletezünk, ami nagyon-nagyon-nagyon túlmutat a mi képességeinken. Szóval, ha komolyan elhisszük, hogy Isten a szavával teremtette a világot, és hogy mindent lát egyszerre, és tud egyszerre, most képzeljük el, hogy vasárnap délelőtt hány helyen tartanak Isten tiszteletet, és imádkoznak hozzá. Szóval egy olyan lényről beszélünk, aki ezt a 682 millió imát egyszerre hallja, és meghallgatja, és a többi, és a többi. Szóval, ha egy ilyen valaki van ott fönt, és ő osztja a lapokat, és itt vagyok én lent, akkor hogy a csodába akarom én azt megérteni, hogy mi miért történik? Honnan van ez az igény bennünk, hogy de Uram, mondd el, hogy miért. Nem tudja elmondani, mert mi nem tudjuk megérteni. És ebben a helyzetben szerintem az a legjobb, hogyha lépünk egyet hátra, és megint csak visszaérünk az alázathoz, megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy te vagy az Isten, te tudod, hogy mit csinálsz, én nem tudom. Én nem így csinálnám, de még jó, hogy nem én hoztam a lapokat. Szóval a Gallió egész egyszerűen elzavarja őket, azt mondja, hogy hagyjatok békén ezekkel az ügyekkel. Itt azért látok egy párhuzamot, néha szerintem mi keresztények belefutunk ebbe így a gyülekezeteken belül, vagy gyülekezetek közti vitáknál, hogy egy kívülálló, egy nem hívő, az csak fogja a fejét, és azt mondja, hogy hagyjatok már engem a butaságaitokkal, hát nem érdekel ez engem. És szomorúan teszem hozzá, hogy egyébként tök igazuk van, mert ennek a beteg világnak, amiben vagyunk, nem arra van szüksége, hogy a hívő közösségek kitermeljék a további beteg és sérült embereket, és nem arra van szüksége, hogy mindenféle dolgokon, szokásokon, öltözködésen, vagy bizonytalan teológiai eszmefutatásokon vitatkozzunk, hanem Jézusra van szükségük, semmi másra, Jézus kegyelmére van szükségük. Nagyon tetszik, ahogy Pál írja a korintusi levélbe, a korintusiaknak így visszaemlékszik arra, hogy amikor ő először oda ment, akkor mi történt, és azt mondja, hogy én is, amikor megérkeztem hozzátok, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Azt mondja, hogy az a jó hozzáállás, hogyha Jézusról akarunk beszélni, és róla is, mint a megfeszítettről, mint Isten bárányáról, aki meghalt értünk, akiben van üdvösségünk. Aztán folytatja Pál, hogy beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Szóval Isten az, aki az ő lelkével valamilyen számunkra nem érthető módon egyes embereket elér, egyes embereket nem ér el, és ha abba a helyzetbe futunk bele, mint Pál Gallió előtt, hogy azt mondják, hogy oké, ez a sok maszlag nekem nem kell, van az a pont, ahol nem tudunk mit csinálni, azt mondjuk, hogy oké, akkor ennyi volt, mi elmondtuk azt, hogy Jézusban hiszünk, elmondtuk azt, hogy az ő halála és feltámadása, ami nekünk életet adott, és ennyi. Következő vers, a 17. vissza a történetünkhöz. Ekkor valamennyien megragadták Szósztenészt, a zsinagógai elöljárót, és ütlegelték a törvényszék előtt, de Gallió mit sem törődött ezzel. Hát ez egy tipikus történet, ugye a zsidók nem tudják Pált igazán bemószerolni, és Gallió szabadon engedi, akkor kerítsünk valakit, akin elverjük a port, szó szerint, úgyhogy fogták ezt a Szósztenészt, és jó megverték. Szósztenész neve még egyszer felbukkan az első korintusi levélben, ott említi Pál, mint a levél egyik küldőjét. Ha ez ugyanaz a Szósztenész, ami nem egészen biztos, de hogyha ugyanaz, akkor ez az ember megtért, és Pál munkatársa lett. 18. vers, Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, mármint Korintusban, aztán elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Aquillával együtt. Előbb azonban megnyíratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Itt van Pál, most nem tudom, 20 perce arról beszélünk, hogy a törvényt ő így próbálta helyre tenni, hogy nem a törvény üdvözít, hanem a kegyelem, meg ugye az egész páli tanítás nagyjából erről szól, és most itt olvasunk egy sort róla, hogy megnyiratta a fejét, mert fogadalma volt. Mi ez az egész? Ugye, ha utána nézünk, volt egy ilyen názír fogadalom a zsidó vallásban, ami annyit jelentett, hogy általában időszakosan fogadalmat tettek arra, hogy valamilyen eltérő módon szolgálják Istent, életmódjukat, magatartásukat beszabályozták ezek a rendszerek. Tehát az egyik ilyen volt, hogy nem esznek semmit, ami alkoholos, még szőlőből készült ételt se, nem nyírják le a hajukat, csak egy adott ponton, nem érintenek halott embert és állatot, mondjuk ezt a mai világban könnyebb kibírni, azt hiszem. Tehát egyfajta fogadalom, egyfajta odaszánás, egyfajta szokás, amit megtartanak. És egy ilyenben vesz részt Pál, ugye később, most nem olvassuk el az ide vágó verseket, utalásokat, de látjuk, hogy ezzel ő tehát ezt végigcsinálta, elment Jeruzsálembe, és aztán áldozatokat mutatott be. És egy picit visszautalok arra, amivel kezdtem az elején, hogy ne felejtsük el, hogy Pál egy zsidó ember volt, egy írástudó volt. Ő nagyon-nagyon erősen bele volt gyökerezve a zsidó kultúrába, a zsidó vallásba, és azzal együtt, hogy világosan látta azt, hogy a törvény, az az Ószövetség, és az Új Szövetség, az Jézus megváltása, a kegyelem, a hit általi megigazulás, ezzel együtt ő nem tagadta meg a múltját. Ő nagyon szerette a népét, nagyon szerette a zsidó embereket, valahol írta azt, hogy inkább én kárhoznék el, és ők meneküljenek meg. Szóval egy olyan emberről beszélünk, aki kulturálisan bele volt ágyazva ebbe a közegbe, része volt a zsidó közegnek, és fogalmazunk ilyen nagyon egyszerűen, miért ne tehetett volna egy ilyen fogadalmat, miért ne csinálhatta volna azt, ami egyébként nagyjából bevett gyakorlat volt az ő körein belül. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha valaki mondjuk tesz egy fogadalmat, a mai világban is van ilyen. Fontos az, hogy milyen indítékkal csináljuk. Nem gondolhatjuk azt Pálról, hogy ő azért vállalt egy ilyen fogadalmat, mert ezzel meg akart felelni Istennek, és ezzel akart, nem tudom, jó pontokat szerezni. Ugye arról az emberről beszélünk, aki sok-sok-sok fejezeten át fejtegeti azt, hogy csak hitáltal, nem cselekedetekből van üdvösség. Egy olyan valaki, aki az életét tette arra, nem gondolhatjuk, hogy egy ilyen ember az miatt tett egy fogadalmat, mert azért úgy be akarta biztosítani magát, hogy jó, hát azért mégiscsak adjak vissza valamit Istennek. Nem. Ez ettől független. És azt hiszem, hogy nincs azzal baj ma se, ha teszünk fogadalmat. Tehát mit tudom én, hogy Krisztiánt idézem, külföldi példa. Tehát van valaki, aki azt mondta, hogy 3 évig nem fogok pipázni, mert akármiért. De ez nem arról szól ennek a valakinek, hogy mert akkor most Istennek adok ezzel egy nagy ajándékot, és nem tudom, hanem tök praktikus okai vannak. Jó dolog tenni fogadalmakat, szerintem erősíti a jellemünket, önfegyelemre tanít, ad egy tartást, lehetnek pozitív hozadékai, szabadok vagyunk rá, De nem ez határozza meg az Istenhez való kapcsolódásunkat. Hogyha vallásos indítatásból teszünk fogadalmat, vagy azért, mert elvárja valaki, vagy azért, mert ez olyan jól hangzik, vagy azért, mert Isten akkor majd megsimogatja a buksinkat, akkor szerintem az nem helyes. De egyébként nem önmagában egy fogadalommal van baj. És szeretném erről elolvasni az 50. Zsoltárt, hogy mit mond erről Isten igéje. Azt mondja 8. verstől 50. Zsoltár, nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért, de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegynek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hívd segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Nagyon-nagyon tetszik ez. Majdnem egy picit ironikus a 8. vers, hogy nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért. Tehát mit mond Isten a népének, hogy hát nem feddelek meg ezért. Mi van? Hát azért áldozunk neked, mert te akartad. Tehát azért csináljuk ezt az egészet, mert te várod tőlünk, és most azt mondod, hogy nem feddelek meg érte? Tehát köszönjük szépen, hogy nem feddesz meg érte. De szerintem itt a lényeg, hogy Isten azt mondja, hogy én a szívedet nézem, és most nem fogok megharagudni azért, mert áldozatokat csináltál, de egyébként meg, ha a szíved nincs a helyén, akkor ez az egész teljesen felesleges. Nem tudunk Istennek adni semmit, ugye ezt az egészet áttehetjük a mai kultúrába, a mai világba, nyilván mi nem akarunk állatokat áldozni, és nem tudom, bakok vérét meg egyemet, de azt mondja, hogy teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat, hogy lehetnek ilyen fogadalmaink, és megtehetjük ezeket, és ez tök jó, de hogy Isten kb. Annyit tud ezzel kezdeni, hogy azt mondja, hogy hát jó, nem haragszom érte, nem feddelek meg érte, csináld, hogyha ez jó. Mert a 15-ös vers a vége a lényeg, hogy azt mondja, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Szóval én úgy értem ezt a Zsoltár részletet, és úgy találok összefüggést a fogadalmak és az odaszántság meg a valóság között, hogy lehetnek fogadalmaink, megtehetjük, Isten nem haragszik érte, szerintem ilyen elnézően mosolyog időnként, de azt mondja a végén, hogy amikor mindezzel becsődölsz, akkor hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. És nagyon szeretem ezt, hogy ez megint csak Istenről szól, és nem rólunk szól, és azért tartom ezt fontosnak, hogy megint csak találjuk meg a helyünket a világ rendjében. Még egyszer mondom, szerintem semmi baj nincs azzal, hogyha vannak fogadalmaink, ha vannak odaszánt dolgaink. Tényleg, azzal sincs semmi baj, hogy ez valahol tartást ad nekünk, valahol erősít minket. Ez mind rendben van, csak ne felejtsük el, hogy bármennyire is ügyesek voltunk ezekbe a fogadalmakba, ezekbe a kihívásokba, attól még a valóság az, hogy a nyomorúság idején Istent hívjuk segítségül, és ő fog megszabadítani, nem a mi odaszántságunk és a minden egyéb. Csak egy példa még erről, hogy én szerintem Isten, hogy nézi ezeket a dolgokat. Most képzeljünk el mondjuk legyen egy nagyon gazdag ember, legyen egy milliómos ember, aki nevelni akarja a gyerekét, és azt mondja, hogy te a zseppénzedből, mondjuk legyen egy 10 éves gyerek, 50 forintot szállj oda minden nap az étkezési hozzájárulásunkba, a családi kasszába. Ugye ez nyilván nevetségesen kevés. És ha ez a gyerek oda megy az apja elé, azt mondja, hogy figyelj apa, bocs, most nincs 50 forintom csütörtökre, meg péntekre sem, mert elköltöttem előre, mert nem tudom, vettem egy gombóc fagyit. Akkor mit fog mondani ez az apa? ha egy normális ember. Nem azt fogja mondani, hogy hát akkor elbuktál, akkor te most nem fogsz kapni ebédet, és akkor neked most aztán annyi, és elzavarlak innen, hanem egész egyszerűen azt mondja, hogy oké, legközelebb figyelj rá, ez az egész arról szól, hogy téged megtanítsalak arra, hogy behozd a pénzed, de nem ezen múlik nyilvánvalóan az, hogy tudunk-e ebédet tenni az asztalra, vagy nem tudunk, és mellesleg, ezt lehet, hogy nem mondja, de mellesleg, meg ugye, ha majd én meghalok, úgyis te örökölöd az egész vagyont, szóval nincs ezzel gond. És valahogy én azt érzem, hogy Isten is így van ezzel, amikor mi a fogadalmainkkal, az elhatározásainkkal eléjövünk, hogy adott esetben használni tudja arra, hogy tanítson minket, hogy fegyelemre szoktasson minket, de ettől nem függ semmi, az égvilágon semmi. Esetleg a mi önbecsülésünk, az meg azért valljuk be, hogy nem olyan nagy baj, ha néha lemegy a porig. Hát igazából eddig szerettem volna ezt a részt átnézni, és akkor csak így nagyon-nagyon-nagyon pontokba, hogy miről beszéltünk, ugye a törvényről beszéltünk, arról beszéltünk, hogy a törvény önmagában nem tud megmenteni, arról beszéltünk, hogy ez nagyon újszerű dolog volt az akkori zsidóknak, arról beszéltünk, hogy Pálnak mi a hozzáállása, látjuk a későbbi részekbe erről, törvény és cselekedetek és hit összefüggése. Aztán azt hiszem, hogy ez fontos, és ami nagyon fontos, ez, amire most is utaltam a végén, hogy a helyünket tudni Istennel szemben, hogy megalázni magunkat, hogy elfogadni azt a fajta függést, ami valóságos, ha tetszik, hanem élni ebben a függésben, és ugye legutoljára pedig itt a fogadalmakkal kapcsolatban, hogy azt hiszem ez is rendben van, de ne ez legyen a hitünknek az alapja, hogy milyen mindenféle fogadalmaink vannak. Menjünk Isten elé imában. Drága Uram, köszönöm neked, hogy ismerhetjük Pálnak az életét, a gondolatait. Nem is nagyon tudjuk elképzelni, hogy az evangéliumot hogyan értenénk, hogyha ő nem írta volna ezeket a részeket, ezeket a leveleket. És persze tudjuk, hogy az evangélium alapvetően Jézustól indul ki, az ő szolgálatából, az ő engedelmességéből, de mégis olyan megnyugtató az, hogy te ezt gondoskodtál róla, hogy ez így rendszerbe legyen foglalva, és érthető legyen. Köszönöm, Uram, azt, hogy te annak idején adtad a törvényt nekünk, embereknek, a zsidó népen keresztül, hogy szembesítettél bennünket, az emberiséget azzal, hogy mennyire nem vagyunk jó pozícióban, mennyire nem vagyunk helyes úton. És köszönöm azt is, hogy mi már nem a törvény alá vagyunk vetve, ami nem azt jelenti, hogy a törvény rossz lenne, hanem azt jelenti, hogy te mosol tisztára minket, és nem a törvény betartása miatt üdvözülünk. Én nagyon hálás vagyok neked ezért a felismerésért, hálás vagyok, hogy ez felszabadít bennünket arra, hogy merjünk élni, merjünk boldogan élni hívő életet, nem vallásos kötöttségek között, nem fogadalmak között, nem önsanyargatással, hanem egy bővölködő élettel. Egy olyan élettel, ami rád néz, ami benned veti a bizalmát. Az én imám az, Uram, hogy nevelj minket továbbra is abban, hogy meglássuk a valódi helyünket a világ rendjében, hogy tudjuk alávetni magunkat neked igazán, őszintén, a szívünk mélyén is, hogy tudjuk elfogadni azt, hogy te sokkal, sokkal, sokkal bölcsebb vagy nálunk, és hogy te látsz nagyon sok mindent, amiről nekünk fogalmunk sincs. Kérlek, hogy áld meg a következő hetünket, hadd, hogy így tudjunk élni, és tudjunk beléd kapaszkodni. Jézus nevében. Amen.